Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Ugye én az a generáció vagyok, akinek a szegénységről Solt Attila jut az eszébe, mert a Kádár rendszerben nem volt szegénység, vagyis hát hasonló módszerre dolgoztak, most letagadták, hogy van, és önmagában az a tény, hogy valaki felhívta erre figyelmet, hogy megpróbált tenni a szegényekért, ez már önmagában egy nagyon furcsa dolognak tűnt. És most néztem be, bedobtam egy ilyen Google keresést a szegénységről, és úgy látom, hogy kizárólag a független sajtó foglalkozik, vagy írja le a szegénység szót, mintha itt is egy ilyen, ugyanaz történik, mint a drogok esetében, vagy a hajléktalanság esetében, hogy hát letagadjuk. Az a megoldás, úgy kezelnénk a szegénységet, hogy letagadjuk. Marek Bertrammal beszélgetek, az Egyensúly Intézet elemzőjével. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek. De legelőször próbálj meg definiálni ezt az egészet. Tehát ugye az alapprobléma az, hogyha mindenkinek 5 milliárd dollárja van, akkor akinek csak 5 millió dollárja van, akkor ő ugye a legszegényebb, de mégis azt hiszem, hogy ő nem számítana szegénynek. Szóval ki a szegény, vagy mitől szegény valaki?
Igen, ez egy fontos kérdés. Az Egyensúly Intézetnél 2021-ben, amikor kialakítottuk a szegénységgel összefüggő szakpolitikai javaslatunkat, akkor arra jutottunk, hogy a legtöbb szegénységgel foglalkozó mérőszám nem adekvát módon ragadja meg, hogy tényleg mennyi szegény van egy országban. Egész egyszerűen azért, mert a legtöbb mutató az valamilyen relációt vizsgál, azaz azt, hogy a relatív szegénységet vizsgálja, azaz azt, hogy a társadalomban a személyek egymáshoz képest mennyire szegények. És ugye ezzel az a probléma, hogy statisztikailag, hogyha valakinek a jövedelme változatlan marad, akkor nagyon könnyen kicsúszhat a szegénységből, vagy becsúszhat a szegénységbe, vagy ebbe a kategóriába, egész egyszerűen azért, mert a társadalomnak a jövedelmi helyzete változik. De ezzel még van további probléma, az is például, hogyha jön egy nagyobb gazdasági válság, és az minden tagjára, illetve csoportjára hatással van a társadalomnak, akkor nem fogjuk azt látni, hogy a társadalom hogyan szegényedik el.
De mondjuk viszont az is érdekes kérdés, hogy biztos van, mondok, a Csád, ahol mondjuk a legzagazdagabb ember is szegényebb, mint a nálunk a legszegény, akkor mindenkit szegénynek gondolunk, nyilvánítunk, vagy definiálunk, vagy ez azért országokra külön kell mindig alkalmazni ezt a problémát. Tehát van-e relatív szegénység igazából?
Abszolút számokat szoktak használni, ugye, amikor azt nézik, hogy 2 dollár alatt vagy 4 dollár alatt élnek az emberek, de hát ott is nagy különbség van, hogy hogyan lehet hozzájutni bizonyos fogyasztási cikkekhez, vagy éppen, hogy a sivatagban élnek-e az emberek, vagy a dzsungelben. Ugye más lesz az éhezés mértéke is. Fontos, hogy abszolút számokat is vizsgáljunk a szegénység kapcsán. Mi Magyarország jó helyzetben vagyunk, tehát nem ilyen alacsony abszolút számokat kell belőni ahhoz, hogy a szegénységet mérjük. Mi a kutatásunkban egy hirtelen keletkező, váratlan 100 000 forintos kiadást szoktunk vizsgálni.
100 000 forint, ezt aláírhatom. Nekem volt most egy hirtelen keletkező 100 000 forintos közjegyzői díj, amit de azért váratlanul, mert nem hülye voltam, és nem néztem utána, de azt történt, hogy ki kellett azonnal fizetni, és hát azt mondtam, hogy hát akkor most várunk kicsit, picikét várunk, megvárjuk a következő havi fizetést, és akkor, tehát mit tudom én, nekem az, nem, nincs tartalékom például, miközben magamat én nem sorom a szegények közé, messze nem, csak, de nincs félretett pénz, nincs tartalék, 100 000 az meg pont az, hogy pont nincs az ember zsebébe azért mindig.
Igen, a legfrissebb számaink szerint ez a társadalom úgy 40%-ára érvényes. Ők azt mondják, hogy ki tudják még fizetni a saját erejükből ezt a pénzt, de nehezen, tehát problémát okoz.
Az biztos.
De van egy további 32%, aki úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem tudná kifizetni ezt az összeget.
Ez egy további 32%? Ez egy további. Tehát ez már 70?
Igen.
Okay.
Egy további 32%, így van. Ők egyáltalán nem tudnák kifizetni ezt az összeget, és ez azért érdekes, mert ezt a kérdést 2022. novembere óta vizsgáljuk, negyed évente nagyjából, és ez a legmagasabb arány idősorosan.
Miközben az infláció miatt 100 000 az egyre kevesebbet.
Igen, ugye? Egyre kevesebbet. És ha megnézzük csak az utolsó, az ezt megelőző eredményeinket, a 23 téli eredményeinket, akkor azt látjuk, hogy ez a tömb 7% ponttal növekedett. Tehát, és hogy egy kicsit árnyaljam is a helyzetet, megnéztük ugye az aktív dolgozók körében is, akiknek jobb esélyük van arra vonatkozóan, hogy félre tudnak-e tenni, és ott is 8% pontos növekedést tapasztaltunk.
Miközben ugye tudjuk, hogy a magyar emberek nem szegények, hanem óvatosak. Tehát ezt Bulgária kapcsolatban meghallgattuk már. Egyrészt azt hallgattuk meg, amikor ez a napvilágra került ez a jelentés, és ez a másik, ez egy teljesen másik, az Eurostat történet, hogy ugye a fogyasztás tekintetében ugye hát most az utolsók vagyunk az Európai Unióban, de ez azért van, mert a magyar ember óvatos és nem költekezik, a bolgárok meg szórják a pénzt, ugye ez volt az egyik. A másik pedig, amikor ez konkrétan az Egyensúly Intézettel kapcsolatban került szóba, akkor arról van szó, hogy ez a nyomormétere az Egyensúly Intézetnek az egy ilyen sorosista nyomorméter, nem úgy kell számolni ezt az egészet, egyáltalán nem igaz ez, hogy ugye 2,5 millió szegény emberről beszélünk az, és az az megdöbbentő, mert azért ez az országunk negyede. És ahhoz képest, hogy 32% nem tudja kifizetni a 100 000-et, akkor ez a 25% mondjuk így, az, akkor ez sokkal lejjebb, vagy még lejjebb van ezen a történeten.
Hát a kettő egyszerre érvényes. Tehát nyilván. Mi azt látjuk, alapvetően aki képes megtakarításra, az meg is takarít, tehát valóban óvatosak vagyunk. Van egy 30%, aki kisebb összeget tesz félre, van egy 2%, aki nagyobb összeget. Ugye az jó kérdés, hogy ez alatt mit értenek a megkérdezettek, hogy mi számít kisebb-nagyobb összegnek, de van egy...
Mondjuk pont ez a havi 100 000, az már szerintem az a nagyobb összeg kategória, határ, nem?
Igen, valószínűleg. És ugye van egy 45%, aki épp hogy kijön a jövedelméből, illetve a keresetéből, és vannak a szegények, akik nyilvánvalóan ők nem tudnak félretenni. Aki tud óvatos lenni, az igyekszik óvatos maradni.
De hát ugye annyira óvatos vagyok, hogy nem fizetik ki a villanyszámlát, vagy hogy is mondjam, tehát az óvatosságnak vannak határai, enni kell, valami áram kell, valami víz kell, valami fedél kell, tehát hányan vannak azok, akiknek már az problémát okoz, hogy az alapvető életfeltételeket így biztosítsák maguknak?
Vizsgáltunk ilyen kérdéseket, hogy mondjuk az infláció milyen hatással volt a magyarok életére, és azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban ugye szinte mindenki elkezdte nézni az árakat az üzletekben, illetve nagyon sokan valamilyen diszkontboltot, tipikusan valamilyen 100 forintos boltot, vagy kínai boltot keresett fel annak érdekében, hogy ugye szűkítsen a kiadásain, vagy próbálja kordában tartani a kiadásait. De egyébként vannak ennél drasztikusabb nyomai is az elmúlt időszak turbulens gazdasági helyzetének. Ami a legtöbben azt mondták, hogy 40%-nyian azt mondták, hogy vissza kellett fogniuk az utazásukat. Tehát nem nyaralásra gondolok, hanem mondjuk a munkába járásom, vagy a benzinköltségen kellett spórolniuk. Volt 35%, aki azt mondta, hogy kellett valamilyen kölcsönt kérnie rokonoktól, vagy ismerősöktől, és nagyjából a társadalom ötödéről mondható az el, hogy ebben az időszakban le kellett mondania valami orvosi kezelésről, étkezésről, vagy éppen a fűtésről.
Na ezek ugye, ez a három dolog, ami már komolyabban érinti az emberi életminőségét. Ők hány százalék is voltak?
Ez így ötöd, a társadalom ötöd.
Aha, tehát egy erős 20%. Igen. Ezzel kapcsolatban jött az a hír is, ugye, hogy a szülők harmada, ha jól emlékszem, hogy megvonja magától az ételt, hogy a gyerekek egyenek, az is egy rohadt nagy szám.
Igen, egy kicsit árnyalnám ezt a kérdést. Itt inkább úgy fogalmaznék, hogy a magyar szülőknek a harmada legalább egyszer nem evett azért, hogy a gyermekét etesse. Van a szülők közül 4%-nyian vannak azok, akik rendszeresen alkalmazták ezt, tehát rendszeresen lemondtak étkezésről. Van egy további 15%, ami akik úgy nyilatkoztak, hogy nem rendszeresen, de azért gyakran kellett ez az eszközhöz nyúlniuk, és még van egy 15%, amely azt mondta, hogy ennél ritkábban, jóval, de legalább egyszer előfordult velük.
Tehát miközben azért ez egy nagyon ez egy alapvető kérdés, tehát hogy melyik az a szituáció, amikor egy ilyen előfordulhat, hát az ott azért nagyon a borotva élően táncolás lehet. Na ugye hát Jézusom, hát ez egy Parizer csak van otthon című történet, de hogy akkor itt nem arról van szó, hogy a mangó a kedvence, meg az avokádó, és akkor most ehelyett almát és sárga barackot kell vennie, hanem itt azért komolyabb a lemondás értéke.
Igen, ezek szomorú számok, ezért érdemes fellapozni a szakpolitikai javaslatcsomagunkat a szegénység csökkentéséről.
Jó, ez rohadt érdekes, mert ugye azért mindannyian tudjuk pontosan, hogy az alap a... Tehát legtöbbünk nem mondanak le az étkezésről, hanem az étkezés minőségéről mondanak le. És olyan vackokat, és szemeteket, és junk foodokat esznek, a junk food alatt nem a gyors éttermeket értem, mert mondjuk éppen most ilyen hirtelen megfizethetetlen lett, azt vettem észre. Sőt, az nagyon furcsa jelenség, azt vettem észre, hogy ezek a régi olcsók helyek, a pizzaszeletek, meg a pizzák felkerültek a megfizethetetlen kategóriába. Tehát még annál is egészségtelenebb ételeket fogyasztanak az emberek, amivel ugye pontosan tudjuk, hogy a várható tartam esetleg csökken, a munkába töltődő csökken, a táppénz növekszik, tehát ez azért egy önmagát erősítő ilyen egészen borzalmas folyamat.
Igen, és pontosan azért gondoljuk az Egyensúly Intézetnél azt, hogy ez nem az egyén problémája, hanem az a magyar társadalom problémája a szegénység, mert ezek a járulékos költségek, hogyha egészségtelen élelmiszert fogyasztanak a szegénységben élők, akkor ezzel együtt fognak járni bizonyos betegségek, betegségtípusok, amelyek nyilván terhelik a társadalombiztosítási rendszert. De hogy mondjak még valamit, mondjuk az energiaszegénységgel járó károsanyagok eltüzelése az mindannyiunk tüdejét szennyezi, és nyilván a kevés jövedelem, az pedig a gazdaságunkat is gyengíti, ezek kevesebb adóbevételhez jut hozzá az állam, alacsonyabb lesz a fogyasztás, és hát akkor végérvényben ez valamilyen hiány a mi gazdasági rendszerünkben.
Igen, és a szegénységek most már azért végtelen tárháza a rendelkezésünk, tehát tényleg a higiéniai szegénységtől az energiaszegénységig, de hogy az Egyensúly Intézet és a kormány kapcsolata az nem egy kiegyensúlyozott, kifejezetten gyümölcsöző kapcsolat, egy ilyen szakpolitikai javaslatnak mi a sorsa? Hogy működik ez?
Alapvetően minden egyes szakpolitikai javaslatcsomagunkat el szoktunk küldeni a politikai és gazdasági döntéshozóknak. Egyaránt ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy néha postán is elküldjük mondjuk az országgyűlési képviselőknek. Emellett csak hogy mondjuk a tavalyi évről beszéljek, 33 vidéki város látogattunk meg, több mint 500 helyi döntéshozóval beszélgettünk. Volt 50 saját eseményünk, amelyet mi szerveztünk, számos konferencián előadtunk, és mi azt látjuk, hogy alapvetően magas impactfaktorral dolgozunk, bár az tény, hogy az önkormányzati szinten nagyobb sikereket tudunk elérni, de ugyanakkor mi úgy érezzük, hogy van fogadókészség mindkét oldalról.
Ez izgalmas, mert ugye rengeteg szakpolitikai kérdésben a gyermekvédelemtől kezdve az egészségügy, jön át az oktatásig, ugye falakba ütköztek, semmit nem valósították meg, semmit nem vettek át. Itt létezik egyfajta értelmes párbeszéd kormány és intézet között?
Igen, tehát rendszeresen kommunikálunk egymással, és hát találkozunk számos rendezvényen. Azt viszont ugye nehéz országos szinten megvizsgálni, hogy vajon a mi hatásunkra fogadtak el valamilyen szakpolitikai törvényt, de úgy gondoljuk, hogy az a munka, amit végzünk, az hatásos.
De ezt gondolom, ez nem is annyira számít, tehát azt mondják, hogy saját ötletük volt, aztán kiderül, hogy mindegy, csinálják meg. Ugye? Ez azért fantasztikus, mert eközben nem ismeri el a kormány, hogy létezik szegénység, nem beszél szegénységről, nem mondják ki a szegénység szót. Ugye a KSH már nem vizsgálja úgy a szegénységet, mint az Orbán kormány előtt, tehát ők nem létezőnek tekintik a szegénységet.
Azt gondolom, ezt nem tudom pontosan, hogy így van-e.
Hát legalábbis a kommunikációban, az biztos. Aztán belül persze, ja.
Igen, az viszont biztos, hogy jól alakultak a számok, hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet. Tehát azt látjuk, hogy 2012 után ugye jelentősen növekedtek a reáljövedelmek, egy főre vetítve csökkent a munkanélküliség. Tehát vannak olyan számok, és tulajdonképpen minden dimenzióban csökkent a szegénység mértéke Magyarországon.
Úgyhogy... Tehát csökken a szegénység. Az egyébként azt elismerik a különböző szervezetek is. Ennek több összetevője van, meg nyilván ebben azért a mérési különbségek is azért bejátszanak, de ha a csökkent, és most ennyi, amennyiről beszéltünk, akkor valami rettenetes lehetett az előző állapot is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért, amikor az ország negyediről, vagy azért harmadáról beszélünk bizonyos esetekben, az azért az egy fenntartatlan dolog. Tehát azt gondolom, az ember ez tűrhetetlen, ez nem lehet, mert hogy miért kellenek a szegények, mert ugye mihez képest lennénk mi gazdagok, ugye akkor, hogyha nem lennének, de hogy azért ezek a számok azért nagyon, nagyon rosszul hangzanak.
A relatív szegénység mutatókban, ugye most jöttek ki frissen az Eurostattól, ott azt látjuk, hogy ilyen 1%-pontos növekedés történt, tehát a társadalom belül a szegénységnek kitettek aránya, vagy a kirekesztődésének a kockázata növekedett. De ezek ugye relatív számok, és hát hogyha a nagy képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy vásárlóerőparitáson ugye a magyarok tényleges fogyasztása az utolsó Európában, és a GDP alapján is az utolsók között vagyunk, egyfőre vetítve. Tehát, hogyha a nagy képet nézzük, akkor inkább azt mondhatjuk, hogy ez egy szegény ország. És amikor a relatív számokat ebbe a dimenzióba beillesztjük, tehát, hogy nagyon jó számaink szoktak lenni egyébként a relatív szegénység tekintetében, akkor inkább arra a következtetésre juthatunk, hogy mi a szegénységben vagyunk egyenlőek.
Ez furcsa, mert ugye van ez a játék egy internetes oldal, ahol beírja az ember a fizetését, és akkor kidobja, hogy ő a bolygón nagyjából összes ember közül hogy áll. És általában ilyen nagyon-nagyon előkelő helyekre sorolják az embert, ami hát a bolygó többi részére nézve nagyon szomorú, de hogy, ja, hogy én nem gondolnám, hogy ez alapján egy szegény ország vagyunk, ha megnézzük Közép-Amerika, Afrika, Ávol, Kelet, stb. Országait, akkor kiderül, hogy hát elég jól állunk. Még itt Magyarországon is, miközben azért nyilván egy fejlődő országnak számítunk itt a térségben.
Igen, nézzük meg azt, hogy mit mondanak a magyarok, hogy mi szükséges mondjuk a szűkös megélhetéshez, az átlagos és a gondtalan megélhetéshez. Ezt is negyed évente vizsgáltuk. Érdemben nagy különbségek nem történtek, de most jelenleg a májusi adatfelvételünk alapján a szűkös megélhetés az egyéni szinten havi nettó 250 000 forintra van szüksége a magyar embereknek. Az átlagos megélhetéshez 400-ra, a havi nettó 400 000 forintra, és a gondtalan megélhetéshez pedig havi nettó 600 000 forintra van szükségük. Ami érdekes, az, hogy 23 novembere óta az átlagos megélhetéshez 50 000 forinttal többre van szükség. De hogyha megnézzük a válaszadás tekintetében, hogy hogyan alakul a magyar társadalom jövedelmi szerkezete, akkor azt látjuk, hogy van egy 45%, amely a szűkös megélhetési sáv alatt, tehát a szűkös megélhetési szint alatti jövedelemhez fér hozzá. Ez 45%.
Aki nem él meg, akkor ezek szerint.
Van még egy 31%, ami a szűkös és az átlagos között helyezkedik el, és van egy 24%, amely a 400 000 forint feletti sávban helyezkedik el. Ha megnézzük 23 júniusához képest, hogy hogyan alakult társadalmi jövedelmi szerkezete, akkor azt mondhatjuk, hogy egy optimisták lehetünk, hiszen ez a 24%-os tömb, ez 23 júniusában még csak 10-13% volt.
De el is előfordult közben, hogy miközben ezek a számok folyamatosan javulnak, mégis szakadunk le folyamatosan Európáról. Tehát ez a két dolog nem zárja ki egymást.
Természetesen. Hogyha ezeket a nagy statisztikai adatokat nézzük, akkor valóban nem ad, nem mondhatjuk, nem nézhetünk, nem tekinthetünk optimistán feltétlenül a jövőbe. De az biztos, hogy most van egy ilyen felívelő tendencia. Viszont az 51% úgy nyilatkozott, hogy hiába minden növekedés a jövedelmek tekintetében, mégis úgy érzik, hogy a vásárló erejük csökkent, és hogyha megnézzük, hogy miért, akkor nyilván az infláció elsősorban a rudas, de másodszorban legtöbbször a valamilyen extra költség megjelenését említették, mint például az egészségügyi, váratlan egészségügyi kiadások.
Igen, ez mindig furcsa, mert hogy az infláció az egy speciális dolog, mert mondjuk egy csőkari magyar gépsor 3%-kal olcsóbb lett, viszont a tej meg 60%-a drágább, ugye nyilván ritkán veszünk csőkari magyar gépsor, tehát nem biztos, hogy ezt megérezzük, és valóban azt hiszem, hogy a reál jövedelmek növekedése az persze ahhoz képest történik, amikor egyszer csak nagyon leromlottak az infláció, majd a reál jövedelmek. Tehát ez azért érdekes, hogy mikor kerülünk egy ilyen súlyba az inflációval, majd mikor előzzük meg azt, mert azért az nem ugyanazt jelenti.
Valóban, de az ilyen nagyon-nagyon gazdasági, az erős gazdasági összefüggésről inkább a kollégám tudja.
Ja, én is tök ilyen vagyok hozzá, csak itt tippelgetek. De a kérdés az például, hogyha egy olyan helyzetben, hogy azt mondjuk, hogy van nem tudom, x millió ember, aki a szűkös megélhetést sem éri el, látvám látjuk, hogy él, akkor azt lehet vizsgálni, hogy milyen olyan szürke, halvány, barna vagy zöld bevételei vannak, amiben egyáltalán fent tudja tartani magát? Tehát, hogy élnek azok, akik matematikailag nem élhetnének meg?
Amit biztosan tudunk, hogy milyen demográfiai csoportok kitettek a szegénységnek, az elsősorban, amit mindig gyakran elfeledkezünk róluk, de vagy fontosnak tartjuk, hogy megemlítsük, az az egyszülős háztartások, tehát ott ilyen 40%-os arányban kitettek a szegénységnek az emberek. Ott vannak a nyugdíjasok, akik ugye hát úgy 800 és 900 ezeren vannak azok, akik a létminimum alatti nyugdíjhoz férnek hozzá. Ez a nyugdíjasoknak a harmada. Ugye ez a szűkös megélhetés alatt van jóval ez az
és összeg. És itt az azt jelenti, hogy akkor viszont itt tényleg komoly az egészségügyi kockázat, ugye mennyire idősebb valaki, annál fontosabb lenne, hogy hozzájusson megfelelő gyógyszerek, megfelelő táplálkozáshoz. Itt azt jelenti, hogy ez az egyharmad, ez nem is álmodhat erről.
Igen, és még ott van a prekariátus, aki hatványozottan kitett a szegénységnek, illetve a nagycsaládosok is, úgyhogy...
A nagycsaládosok, azt gondolom az ember, hát úgyis ez egy családbarát kormány, tehát azt itt gondoltam, hogy pont a nagycsaládosok, akikre azért úgy odafigyelnek, vigyáznak, mert egy kicsit azért ott azért van valamiféle segítség, hát éppen hát, teleszülik a Kárpát-medencét.
Ha az elmúlt évek számait lenyűzzük, akkor azt látjuk, hogy igazából minden ilyen kitett csoportban csökkent a szegénységnek kitettek aránya. Tehát ez mindenképpen pozitívum.
Például az érdekes, ugye, hogy a szegénység az első azt mondjuk, hogy borsodi zsákfaluban élő cigány családokra gondolunk, hát ott aztán munkalehetőség sincs, nagyon szegények. Ott mi volt az, ami változtatott a helyzetem? Mert oda tovább sem ment munkahely, ott ugye a közmunka önmagában nem hiszem, hogy azért ezen nagyon-nagyon lökött egyet.
Erről nincsenek alapkutatásaink, hogy regionálisan hogyan változtak a számok, de a G7-nek van egy nagyon jó cikke erről, ami pont a kelet-magyarországi nagyon elmaradott régiókról készített egy riportot, és ott bemutatja azt, hogy a egyéni szinten hogyan változott meg az elmúlt évtizedben az embereknek a jövedelme, illetve az élete. És hát mondjuk a munkaerő hiány az például sokat segített ezeken a csoportokon, mert mondjuk heteléssel vagy két heteléssel akár havi nettó 300 ezer forintot is meg lehetett keresni.
És az már éppen, ismerve ezek a körülményeket, itt azért sokkal kisebb összegre van szükség azért, mert azt mondjuk, hogy 240 ezer, hát azért mondjuk az a második kerületben, meg Csenyétén azért egészen más értéket jelent, ugye tényleg hülyeségben azt szoktuk mondani, hogy 5 ezer, ha megőrültél, de vidéken egy hétig élnek, ami persze nem igaz, de hogy tényleg mások a lehetőségek, de az érdekes van még ebben a történetben, hogy amikor azt mondjuk, hogy gondtalan megélhetés, akkor mit értenek a magyarok a gondtalan megélhetés alatt?
Ez egy jó kérdés, mert ugye ez nagy több dimenziót is kinyithat az emberek fejében. A gondtalan megélhetés az azt jelenti, ahogy mi szándékozzuk mérni, hogy kijönnek a jövedelmükből. Tehát a hónap végén még nincsen probléma, és esetleg ugye valamennyit még félre is tudnak tenni.
Tehát azért nem, egy, tehát nem, a, nem a hollywoodi gondtalanságot értjük ez alatt, hanem ez egy...
Magyar
valóság viszonylagos gondtalansága. Nagyon furcsa, mert ez itt voltak ilyen elég érdekes történetek, amelyeket elméletileg ugye ezeket a helyzeteket akarták segíteni. Az árstop volt az egyik ilyen őrület nem utóbb, aztán a rezsicsökkentés az egyik legklasszikusabb őrülete volt ennek a... Ennek a de hogy elképzelhető, hogy miközben ezen még rögtünk, és állította mindenki, aki közgazdász, hogy az árstopp az miért rossz, a rezsicsökkentés miért nem igaz, hogy lehetséges, hogy ezek a dolgok mégiscsak abba az irányba hatottak, amerre a kommunikáció szólt, és hogy valóban segítettek valamelyest az legszegényebb rétegeknek?
Ez az, amire én nem fogok tudni választani, mert a vezető közgazdászunk sokkal több mindent tudna erről mondani, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Amit mi látunk, és én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy foglalkozunk a szociális transfereknek az átalakításával. Ugye azt látjuk, hogy ma Magyarország az uniós mezőnyben, az utolsó helyen van, szinte az utolsó helyen van a tekintetben, hogy mennyit oszt vissza a társadalomnak, de ez önmagában nem lenne probléma. Az sokkal nagyobb probléma, hogy ezeket a pénzeket rosszul is osztja vissza, mert egész egyszerűen nem segíti elő a szegénységből való kitörést. Ezt egy kicsit életszagúbbá tegyem, vagy érthetőbbé tegyem. Most ma Magyarországon tulajdonképpen ezek a szociális transferek nagy része a felső ötöthöz kerülnek. Tehát hogy felfelé történik az elosztás, tehát pontosan azokat nem célozzuk meg a transferekkel, akiknek igazán szüksége lenne rá. És ez azért problémás, mert nálunk hát az a mondás az alapkutatásaink alapján, hogy, hogy Magyarországon borzasztóan ragadós a padló. Tehát, hogyha valaki szegénységbe születik, akkor jó eséllyel szegénységben is, vagy szegényként is fog meghalni. És hát, hogy csak egy OECD kutatásra hivatkozzak, az adatok alapján most nagyjából olyan 7 generáció munkájára van
ez
szükség.
Ez ilyesmi volt, ezt olvastam, igen.
Hogy kitörjenek a szegénységből, és ez az uniós átlag az 4,5 generáció. És ezért gondoljuk azt, hogy a szociális transferekhez hozzá kell nyúlni, meg kell változtatni azoknak a logikáját, azért, hogy egyrészt, hogy a magyar társadalom alsó rétegei is ugye méltányos életet élhessenek, méltóságban élhessenek, és azért is, hogy igazából össztársadalmiak profitáljunk abból, hogy a szegénységből kitörjenek az emberek.
Mit értünk ezzel a konkrétumokban, hogy mit kéne változtatni itt ebben a régióban?
Van egy nagyon-nagyon szabatos szakpolitikai javaslatcsomagunk, ami elérhető az Egyensúly Intézet oldalán, mindenki számára ingyenesen, de hogy néhány dolgot mondjak. Mi azt beszeretnénk vezetni egy alapjuttatást mindenkinek, aki nem fér hozzá a létminimumhoz. A létminimum alatti összeg alatt keresők kapjanak egy alapjuttatást, de fontosnak tartsuk, hogy ez ne hasson a munkavállalás ellen, és ez a juttatás...
Tehát nem, mielőtt belképp elgondolni, nem az alapjövedelemről.
Ez nem alapjövedelem, ez alapjuttatás.
Így van, okay, fontos.
Ez minden mostani, vagy meglévő szociális transfert kiváltana, kivéve mondjuk a krízis segélyeket, illetve a betegápolással összefüggő segélyeket, mert azt látnunk kell, hogy a jelenlegi rendszer az borzasztóan szétaprózott. Ez azt jelenti, hogy a szociális transferekből van több tucat. Hogyha a belügyminisztérium oldalán található egy ilyen dokumentum, amiben összeszedik a mostani juttatásokat, szociális transfereket, és ez egy 33 oldalas dokumentum. Egy óriási táblázat, és gyakorlatilag ember legyen a talpán, aki ki tud ebben igazodni. Csak hogy hozzak egy extrém példát, van egy cukorbetegeknek adott juttatás, amelyet ugyan mondjuk 2000. január 1-e óta nem állapítanak meg, de még a mai napig folyósítják, aki azelőtt megkapta, vagy akiknek megállapították, és ez egy 100 forintos összeg. Ez egy extrém példa, De nagyon sok ilyen pár ezer forintos... Mondtás,
mert az adminisztráció, az egész fenntartása valószínűleg sokkal többe kerül, mint az a 100 forint.
Így van. Ez egy másik dimenzió, és másik dilemma, hogy ugye ez túl bürokratizált, és Ezek a juttatások annyi dimenzióban különböznek, van amely célhoz kötött, van amely szabadon elköltető, van amely háztartást kap, vagy, és van amelyet személyre szólóan folyósítanak, van amit az önkormányzat menedzsel, van amit az állam. De gyakorlatilag óriási költségekkel is jár ennek a szociális transzferek rendszerének a fenntartása, és ehhez tegyük még hozzá, hogy nem hatékony. Egész egyszerűen azért, mert nagyon sok ilyen transfert, a mai napig a postás készpénzben visz ki a háztartásokhoz, és ugye a készpénz könnyű felhasználhatósága révén nagyon sokszor az történik, hogy el is költi az, aki átveszi ezt az összeget,
na.
És a háztartás többi tagjához pedig nem jut el.
Ja, értem, tehát, hogy és ez általában, mit ad Isten, nem akarok szexista lenni, de az a férj, aki felveszi a pénzt, és utána ihaj, ennek nagyszerű példája volt egyébként a félkörű rablók annak idején, amikor még hazáig se jutott el vele, eleve odavitték neki a kocsmába a postások, de hogy hát ez azért furcsa, hogy egy picit, mert ez a kormány aztán a központosításról híres. Tehát ezt, ők mindent központosításnak a Kléberbe, az oktatást, pont ezt nem, pedig itt akkor ezek szerint pont arra lenne szükség, hogy egy helyről, egy alapon kapják ezt az alapjuttatást, és akkor az nagyon egyszerű lenne, ennyi volt a kereset, ennyi a létminimum, és akkor automatikusan menne a hézek, gondolom.
Igen, ezt a NAV-ra bíznánk, mert a NAV ugye valós időben látja, hogy ki az, aki becsúszik a létminimum alá, és akkor automatikusan ki tudná ottalni ezt az alapjuttatást.
Ez mit jelentene költségvetési szempontból? Tehát ez mennyivel lenne jóval nagyobb összeg, mint ami most megy ezekre a szociális transzferekre?
Ezt megint a közgazdászunk tudná igazán.
Jó, oké, csak előző.
De viszont nálunk inkább most az a szempont, hogy a létminimum alatt Magyarországon ne éljenek emberek, és mindenkinek meglegyen a lehetőség arra vonatkozóan, hogy kitörjön a szegénységből. És az ahhoz elengedhetetlen az, hogy ezt az összeget megkapják azok, akik.
Ahogy én érzem, vagy gondolom, ahhoz, hogy kitörjenek a szegénységből, ahhoz csak egy nagyon, az egy egyik feltétel a létminimum. Tehát annyi minden kellene még ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon valaki az úton, hogy kitörjön, vagy ki akarjon törni, vagy lássa, hogy mi történik, ha kitörne. Szóval ott azért nagyon-nagyon súlyos meló van benne, és ennek egyik, ez a pénz egy fontos eleme, de hát számtalan dolog kellene még ehhez.
Igen, mi is azt mondjuk, hogy ez szükséges, de nem elégséges eszköze. A transzferek átalakítása, a szegénység csökkentésének hozzá kell nyúlni a közoktatáshoz, hozzá kell nyúlni az energiaszegénységhez is, és hát igen, bár különböző dokumentumokban vannak a szakpolitikai javaslatcsomagaink, azért valahol mégis összeérnek, és holisztikusan közelítik meg ezt a témát. Ezért mondom, és csak ismételni tudom magam, hogy mindenki bátran
nyilván rá fogunk cuppanni, mi is, legalábbis én mindenképpen. Igen, valószínűleg azok, és azokhoz eljött a döntés, azokhoz ez teljesen jó, de hogy igen, hogy ez pont olyan, mint hogy a pszichológia sem már nem tud megállni az egyénnél. Tehát mivel hogy a társadalmak és az egyének a problémái oly szinten függnek össze, hogy nem elegendő már a dívány ez az egész történethez, hanem mit tudom én, forradalmat kell csinálni minden pszichológusnak, hogy változás legyen. Itt ugyanez lehet a helyzet, tehát hogy rengeteg olyat látok egyébként az ilyen megoldásban, amikor valami egy eleme megvalósul a történetnek, és iszonyatosan félre megy az egész dolog, mert hogy önmagában egyszer nem váltja ki hatást. Tehát ez a klasszikus történet, amikor például ruhát viszünk egy helyre, és ruhát viszünk, és ruhát viszünk, és már rohadt sok ruhájuk van, és ott tényleg szóval nem tudnak mit enni. Tehát ezek a problémák azért fontosabb fennállnak, de hogy mit, a gondtalan életről úgy nagyjából beszéltünk, de hogy állunk ebben így? Azt tudjuk, hogy rosszul állunk európai szinten, de hol sikerült ebből kitörni? Hol volt a legnagyobb ilyen változás Európában? Főleg az ilyen poszt-szovjet országok között, gondolom, mert azért itt voltak rettenetes dolgok. Tehát a Romániát itt nézem, és ez mint zsúly rakétaként megy, meg hát azért Bulgária sem volt egy ilyen lecsóban csapkodós. Azért, hogy mi volt, amit jobban fogtak meg, vagy mit lehetett volna jobban megfogni nálunk?
Ugye most a Románia vagy Bulgária kapcsán ugye egy-két éves adatokat ismerünk, ez könnyen lehet, hogy egyébként a közeljövőben meg fog változni. Van a Megatrend Indexünk, ami 5 megatrend alapján vizsgálja az európai uniós országoknak a fejlődését, és ott azt látjuk, hogy Magyarország így a 21. helyen áll, 27 országból, és a digitalizációban vagyunk a legjobbak.
Ó, tényleg?
Hát igen, a középmezőnyben.
Tamás, hallod? Hello.
A középmezőnyben vagyunk, tehát ez mindenképpen egy, amit látunk most, és elmondhatunk az, hogy nagyon jók a feltételek, tehát az infrastruktúrális feltételek, viszont a kompetenciák már gyengépek. De hogyha mondjuk hogy a posztszovjet térséget nézzük, akkor az észtek mindig előkerülnek egy mintaállamként, és nekik pont a digitalizáció volt az egyik kitörési pontjuk, úgyhogy...
Digitalizáció alatt mit értünk? Tehát hogy ez mindig érdekes, és hogy maguk a vonalak meglétét, az előfizetések számát, vagy ennek a kihasználását, a használatát, az innovatív belefektetés, belemászás, tehát pörgetése.
Hát a digitalizációs indexnél mi több indikátort is nézünk. Egyrészt, ahogy mondtam, vannak ilyen infrastruktúrális változók, hogy hány helyre van bekötve az internet, illetve vannak kompetenciát vérő változók. A kompetencia az úgy néz ki, hogy van egy bizonyos feladatsor, amit el kell végezni néhány alanynak. Ugye véletlenül szokták általában ezeket a mintákat venni, és akkor megnézik, hogy az egyes feladatokat el tudják-e látni. De van egy olyan indikátor is, ami azt nézi, hogy a dolgozók hány százaléka használ a munkahelyén már számítógépet, és abban is egyébként nagyon jól áll már Magyarország.
De miért a digitalizáció az egyik jelenleg fontosabb ilyen mérőszám? Hát ez gondolom az ember, hogy hát ez mégis egy munkaeszköz, ez nem golyóstól bevezetése, vagy szóval nem igazán hoz ilyen forradalmi változást, sem a megélhetési viszonyokban, sem a magában a munkában, hogy hát most nem, akkor nem az írógépet veri.
A digitalizációs nyelvet azért ismerni kell, és hogyha minél többen elsajátítják ezt a társadalomban, akkor felkészülten fogja várni a 21. század kihívásait, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ugye ez a digitalizáció, azért hívjuk meg a Trend Indexnek, mert ez az egyik legfontosabb trend a mostani folyó évszázadban.
Azt látjuk, hogy ennek a digitalizációnak a terjedés, a társadalmi oszlás, tehát hogy körülbelül valami elképzelésem van róla, hogy hova, hogy milyen sorrendbe tört re, hogy jutott el a társadalom különböző szegmensébe a digitalizáció, de hogy ez fel van térképezve? Tehát van egy ilyen IT Magyarország térkép?
Hát azt igen, a vezetékes internet bekötöttségének aránya az egyébként nagyon nagyot nőtt az elmúlt évtizedben, és ehhez nincsen, erről van adatunk, arról sajnos nincs adatunk, hogy mobil internethez hányan férnek hozzám, akkor valószínűleg sokkal jobbak lennének a számok, de viszont ugye klasszikusan, ugye ez megint csak infrastruktúra, hogyha azt néznénk meg, hogy a mobil internet hozzáférők mondjuk mennyire tudják használni az eszközt, és hogy mit tartanak például internetnek, akkor lehet, hogy nagy különbségeket találnánk.
Igen, hát ugye minden telefon, szóval ott vagyunk, meg ugye az is egy érdekes sztori volt annak idején, hogy miért van Mexikóban jobb minőségű internet, mint az Egyesült Államokban, és hát nagyon egyszerűen, mert az Egyesült Államokban ugye a létező telefonvonalakat használták erre, Mexikóban ki kellett húzni az új kábeleket, és akkor már nyilván a legmodernebbeket húzták ki, tehát így a hátrány az például egy csomó esetben így előnyös lehet, és ez valószínűleg itt a kelet-európai országokban is valamely érzékelhető.
Igen, de hogy még egy ilyen példát hozzak, ugye Magyarországon a metróba is lehet internetezni. Londonban nem.
Hát, őszintén nem zavart, hogy nem lehetett internetezni. Én nekem az ilyen mániám, hogy nézem a metróba az embereket, és azt nézem, hogy 90% a telefonjában van kapaszkodva, ami több szempontból jó, mert ugye a metró az a hely, ahol szemben ülünk egymással, és elméletileg így egymásra kéne néznünk. És hogy azt valamiért gyűlöli az ember, hogy így ránézzen a szembeülőre, ezért nagyon jól jön az. Mert eddig is így lefelé nézett, csak ugye nem volt mit nézni, de most a telefon is, ez egy fantasztikus kapaszkodó, azt néztem.
Igen, és a londoni metrón nem ülnek, hanem állnak az emberek.
Ja, nincs egy kis ülőhelyek?
Hát, mármint, hogy vannak ülőhelyek, csak akkor a tömeg utazik, és vesz igénybe a tömegközlekedést, főleg a csúcsforgalomba, hogy
tényleg például a tömegközlekedés is egy fontos ilyen mérőszám lehet, hogy nekem volt egy nagyon hosszú időszak, amikor motorra meg biciklivel jártam, és egyszer csak visszaverlettem minden különböző okok miatt tömegközlekedővé, és ráadásul egy olyan korszak, amikor nagyon sok helyre, ismeretlen helyre kellett elmennem Budapesten, és rájöttem, ez egy rohadt jó működő tömegközlekedés. És ez független éppen az aktuális városvezetés, tömeg mindentől, hogy Budapest az ilyen szempontból, közlekedési szegénység nincs. Aztán ez kijebb, már gondolom, ott is működik.
Ez egy jó kérdés. Én azt tudom, hogy én...
Csevegünk, tehát most már ez a csevegés részletet nem várok számokat.
Amikor ez a feladat, hogy három jó dolgot mondjuk Magyarországra, akkor én ezt rendszeresen felszoktam hozni.
Hogy valóban.
Hogy a tömegközlekedés jó. Tehát éltem Varsóban, éltem Angliában is, és a tapasztalataim azok, hogy itt sokkal jobb. Az elképzelhetetlen ott, hogy hajnali háromkor mondjuk Kőbányáról el lehessen jutni a belvárosba, nem is közlekedik szinte semmi éjszaka ezekben az országokban. És hát...
Ez izgalmas kérdés, hogy a maga a közlekedési lehetőség megléte generálja azt, hogy közlekednek is Kőbányáról a belvárosba ilyen háromkor, vagy egyébként is szeretnének közlekedni, de nem tudnának. Tehát azért ez egy kettősség van benne, mert az olyan, mint az internet, hogy hát ha olvasnának, vagy mit tudom én, gondolkoznának a metrón, ha nem lenne internet. Itt ugyanaz, hogy otthon maradnának ilyen háromkor, és reggel 8-kor mennének be Kőbányáról. Tehát ez furcsa, hogy tudatos gondolom, tehát nem, a lehető megvan Londonnak is arra, hogy éjszakai járatokat indítson, tehát nem valószínű, hogy anyagi korlátaik lennének. Egyszerűen azt gondolják, hogy ez nem.
Igen, igen, ez egy releváns aspektus valóban.
Varsóban azt nem is tudom, én jártam párszor Varsóban, de nem éltem ott soha, de az egy ilyen, az inkább ilyen nyugodt budapesti szintérnek tűnt, de akkor ezek szerint azért vannak jelentős különbségek.
Vannak különbségek, igen.
Mármint a közlekedés szempontjából, szegénység szempontjából is vannak. Annyira 80-as években voltam először is hosszabb ideig Lengyelországban, akkor úgy tűnt, hogy na onnan felzárkózni, ami borzasztó, nagyon kemény dolog lesz, és mégis azért megtörtént, ez elég keményen.
Hát, amiről maga biztosan tudok beszélni, az, hogy az elmúlt években bevezettek egy olyan támogatást a családok számára Lengyelországban, ami 2 év alatt a felére csökkentette a gyermekszegénységet. Tehát ott az elmúlt időszakban hozzányúltak ilyen problémákhoz. Azt pontosan nem látom idősorosan, hogy ott a szegénység hogyan alakult.
Hát jó, nyilván a 80-as évek, ugye a szolidaritás meg annak környéke, ott tényleg kőkemény időszak volt, de aztán tényleg a rendszerváltást követően azt gondolom, hogy valahogy jobban figyeltek erre, vagy muszáj, 80 milliós ország azért ott azért, ha 25% szegény, az nagyon-nagyon sok szegény, tehát ott az valamilyen módon működött. De ez a gyermekszegénység felére csökkentése, ez egy nagyon-nagyon-nagyon radikális szám.
Igen,
ez óriási eredmény. Gyermekszegénység vizsgálata benne van ebbe külön egyébként?
Ezt nagyon nehéz mérni. De hogy a lengyeleknél ez sikerült, és mi integráltuk is a szakpolitikai javaslatcsomagunkba ezt, mi a családi pótlékot váltanánk fel a létminimum felével megegyező összegi juttatásával gyermekenként a családoknak.
Mennyi most a létminimumot? Azt lehet tudni nagyjából Magyarországon? Mert ugye 240 azt mondjuk, hogy a szűkös megegyezés hatása, akkor annyinek kéne lenni.
2020-ban, 21-ben a létminimum az úgy nagyjából 100 000 forint volt. Azóta 2015 óta ugye alapvetően a KSH ezt már nem is számítja, és, és más műhelyekben szokták ezeket úgy nagyjából kiszámolni. És most, amit én olvastam, a megbízható módszertanok alapján olyan 140-150 ezer forint lehet a létminimum.
Ez azt jelenti, hogyha egy szülő, egy anya egyedül neveli 2 gyerekét, akkor 450 ezer forint a létminimum? Tehát a 2 gyerek plusz a 150 ezer, ezt úgy számoljuk, hogy fejenként, főként család.
Igen, fejenként. Uh-huh. És ehhez járulna hozzá ugye az alapjuttatás a gyermekek számára családi pótlék helyett, tehát a létminimum felével megegyező összeget. kellene a NAV-nak kiutalni.
Hogy az a szegény szülő, aki nem fogja tudni megkeresni minden gyerekére jutó 150 ezer, az valamelyest kilábalja, már eleve elég baj neki, hogy egyedül neveli. Nagyon furcsa, mert ugye a Családbarát kormánynak vagyunk az áldozatai, de hogy ez az egyedül gyermeket nevelő szülő az úgy nem szokott szóba kerülni, azt vettem észre, amikor a családról beszélünk. Nagyon ritkán. Szaktárgyalásokon igen egyébként, már ha beönt vannak, osztályvezetői szinten már ez létező probléma.
Az ilyen válaszadás azért vagyok kevés, mert tulajdonképpen az én életemet a szakpolitika határozza meg. Mi az Egyensúly Intézetnél ugye kizárólag szakpolitikákkal foglalkozunk, amiket nem érdekelnek az ideológiák, nem érdekelnek a napi politikai csatározások, és ezért tulajdonképpen az idegrendszerem is jobb állapotban van.
Bár azért
szerintem,
ez hozzájárult az angliai és a varsói tartózkodás is. Ezért, ha nincs az ember itt folyamatosan, akkor megnyugszik.
Ezzel se feltétlenül tudok egyet érteni. Tehát amikor én kim voltam, hiányzott Magyarország is, de ugyanakkor szerettem ott is élni, sok tapasztalatot adott. De szerintem fontos már én magam is elvesztettem a fonalat, hogy hol tartottunk.
Ott tartottunk egyébként, és akkor nem ott tartottunk, de most ott fogunk, és egyébként milyen végre viszontunk, még 4 percig maradt. Tehát, hogy elképzelhető-e az, hogy miközben én már propagandáról beszélek, tehát én arról beszélek, ami hangzik, amik semmi köze nincs igazából, de elképzelhető például egy ilyen szituációban, hogy a háttérben jó, tehát működő szakpolitika zajlik, miközben itt a hülyeségeket beszélnek minden médiumokban. Mert az lenne a legjobb állapot, mert volt a pénzügyi tekintetben az első Orbán kormánynál volt egy ilyen időszak, amikor nagyon jó fiskális politikát csináltak, és tök hülyeségeket beszéltek. Ha ez így ebben az ügyben is működne, az még elég jó lenne.
Igen, a kommunikáció és a szakpolitika az teljes, az a két különböző dimenzió, és egyébként nálunk is az a gyakorlat, hogy vannak nagyon szabatos anyagaink, néha kicsit bonyolultabb riportjaink, beszámolóink, alapkutatásaink, ugyanakkor nekünk az a célunk, hogy az üzeneteket nagyon egyszerűen és érthetően adjuk át. Tehát ez egy kitűzött cél nálunk, és a politika logikája is valahogy így néz ki.
Igen, csak azért, amikor van egy nagyon bonyolult összetett, és valóban csak a szakemberek számára felfogható üzenet, annak egyszerűsített formája nem lehet az ellenkező jelentése, mint ami az eredetének. Tehát a politikában ez is előfordul. Azért gondolom, az Egyensúly Intézetnél nem, lejárt az időnk csodálatos, úgyhogy most szabatosan tényleg ezeket úgy felkeltettük az érdeklődést, hozzá téve azt az apróságot, mert az legalább fél óránként el kellett mondanom, hogy Marek Bertrammal, az Egyensúly Intézet elemzőjével beszélgetek, hogy hol férnek hozzá pontosan?
Egyensúlyintézet.hu.
Ez jó, nyilván ékezetek nélkül.
Igen.
Egyensúlyintézet.hu, és ott van valami fül a tanulmányok? Vagy
igen,
a
vannak szakpolitikai javaslataink, ezek letölthetők, vannak háttértanulmányaink, ezek szintén letölthetők, illetve vannak ugye indexeink, gazdasági előrejelzésünk, és még sok más, úgyhogy
gazdasági előrejelzés.
Legyen meglepetés a többi.
De a karácsonyfa, hát ott aztán tényleg az ember, hát egy fél évre való olvasni valót most itt felsorolt.
Az biztos.
Igen, és az mondjuk nem árt ennyi. Például, ha én mondjuk egy érdeklődő, ám nem szakember, mi én letöltöm ezeket, akkor ezek azért úgy nagyjából helyre tehetsz, felfoghatók számomra.
Természetesen, és egyébként mindegyik anyagunknak van egy vezetői összefoglalója, tehát hogyha nincs fél évnyi időnk átolvasni ezeket, akkor...
Ha nincs fél évnyi, bele se kezdjünk. Hát ez egy fontos dolog, tehát ez nem az a dolog, hogy most akkor 100 híres regény. Hát azért jó. Én nagyon szépen köszönöm Marek Bertramnak, az Egyensúly Intézet elemzőjének. Hát az egészségről azért fogunk még beszélgetni, de most egyelőre ennyi volt. Én önnek nagyon... Maradjanak itt mindjárt, szerintem jön a Naiman is énekelni fog valami szépet.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.